Nicole Prieur. Azt hiszem, először azért jött, amiért a többiek. A többi esti látogató. Igen. Nincs az ő nevére kiállított kartonom. A lány egy kis hisztérika, aki a doktor nyakába akaszkodott, és biztos vagyok benne, hogy ő jár utána a szeretője. Ismét csönd volt a válasz. Akarja, hogy feleljek maga helyett? Kérdezte Megré. Maga meg van győződve róla, hogy Milannak soha nem volt szeretője, sem most, sem pedig egyetemista korában, amikor a társai Szűznek csúfolták. Nem tudtam ezt a csúf nevét. De igazam van, ugye? Hát csak úgy fölmerült bennem. És maga akár csak én valami másra gyanakodott. Az asszisztensnő fölugrott, idegei pattanásig feszültek, nagy lépésekkel mérte végig a szobát. Valósággal meggyötör. Jobban szeretné, ha újabb büntények történnének? Mademoiselle Mott hirtelen egészen vadul nézett Megré szemébe. Honnan tudta meg az egészet? Karola beszélt? Karola tudja. Rendben van, most már végig kell csinálnom, nem tudom tovább megőrizni a titkot. Már amikor elszegődtem Milan doktorhoz, megdöbbentett, hogy távol tart a rendelőtől, amikor beteget fogad. A nappali betegekről beszél? Nyilvánvalóan, hiszen este sohasem vagyok ott. Minden beteg esetében így volt? Nem. Néhány férfi betegnél egyébként nem voltak sokan, a szokásos asszisztensi szerepet játszottam, odaadtam a doktornak azokat a műszereket, amelyekre szüksége volt, elkészítettem a röntgenfelvételeket, stb. De egyes nőbetegeknél a doktor visszaküldte magát az irodába, igen. Minden magyarázat nélkül. Milan doktor sohasem szolgál magyarázattal. Akkor kezdett gyanakodni? Egy újságcikk miatt. Az Egyesült Államokban, Connecticutban azt hiszem volt egy fogorvos, aki, ha kívánatosnak találta valamelyik nőbetegét, az altatás alatt megerőszakolta. Valószínűleg az is egy félénk férfi volt, akinek nem volt se felesége, sem szeretője, igaz? Igen. Mi történt a közelmúltban, aminek a hatására megbizonyosodott a dologról? Az egyik nőbeteg bejött, és aztán nem távozott el. Meg voltam döbbenve, mert a betegek mindig az én irodámon mennek keresztül. A doktor azt mondta, hogy a hátsó lépcsőn kísérte le. Karola pedig azt állította, hogy nem így volt. Igen, a konyha arra a lépcsőházra néz, és az ajtaja mindig nyitva van. Ezen kívül hallgatom. Semmi. Nem vagyok képes. Akkor megint segítek. Van a doktornak kertésze? Nincs. Ő maga gondozza a kertet. Csak ritkán, több benne a gaz, mint a virág. Megkérdezte Karolától, hogy azon az éjszakán vajon... Nem kérdeztem, ő hozta szóba. És maga nem mondta el senkinek. Nem. A doktor olyan egyedül van. Ruthnak képzeli magát. Mademoiselle Mott is egyedül volt, ő is csúnya volt. Ez az egyetlen baleset történt? Tudomásom szerint igen. De hiszen maga nincs ott, amikor a doktor az esti betegeket fogadja. Karola mindig otthon van? Néha moziba megy. Talán más balesetek is előfordultak. Nincs kizárva. Továbbra is előfordulhatnak. Mit akar még tőlem? Azt, hogy segítsen nekem. Nincs jogom elmenni a Rue de Acacia-ba, a rendőrség megakadályozná, hogy belépjek a házba. Ráadásul az sem kizárt, hogyha oda mennék, Milan golyót röpítene a fejébe. Van fegyvere? Igen, egy régi katonai revolver. Magának kell fölhívnia, bejelenti neki, hogy van valami komoly és sürgős közlendője, melyet óvatosságból nem beszélhetnek meg telefonon. Megkérné, hogy jöjjön ide. Gondolom, van kocsija, magában megbízik. És ha elhozza a revolverét, ha magához jön, nem hozza. Így hát nem marad senkije már, én sem. Gondoljon arra vagy azokra, akiknek a földi maradványait minden bizonnyal megtaláljuk majd a kertben. Értem, és mégis nehéz. Miért? Éppen nekem kell ezt megtennem. Ha maga katolikus, akkor erről eszébe jut valami, nem? Előbb fölemelte, majd ismét lehajtotta a fejét. Júdás. Aztán lassan a telefonhoz ment, hosszú ujjai a számtárcsán babráltak. Arcából kiszökött a vér, szemét félig lezárta. Maga az, doktor? Itt Mott beszél. Attól a pillanattól fogva, hogy a kagylót a helyére tette, egy szót sem szólt többé. Megrésen beszélt, egymással szemben ültek, de nem néztek egymásra, vártak. A főfelügyelő kétszer is meggyújtotta a pipáját, mert időközben megfeledkezett róla. Mind a két embernek nagyon erősen vissza kellett fognia magát, hogy ne járkáljon és ne árulja el a türelmetlenségét. Megré időnként megnézte a karóráját, Mademoiselle Mott. Látta a fali órát a nyomozó feje fölött, hallották a ketyegését. A várakozást hosszúnak érezték, vajon eljön-e Milan. Ha rájött, hogy mindennek véget, talán már golyót is röpített a fejébe. De ezt Karolának hallania kell, és akkor az első reakciója biztos az lett volna, hogy mielőtt értesíti a rendőrséget, amelyhez egyébként láthatóan nem vonzódott valami nagyon, az asszisztensnőnek telefonál. De Karola esetleg moziba ment, és ha ma este éppen Nicole Prieur... A maga részéről nyilván Mademoiselle Mott is ugyanezekkel a kérdésekkel viaskodott. A nyitott ablakon át, olykor fölhallatszottak az utca zajai, egy fék csikorgása, járókelők léptei, egy szerelmes pár beszélgetése. Örökké valóságnak tetszett ez a várakozás, holott valójában alig 20 perc telt el, 20 néma és mozdulatlan perc. Megállt egy autó, hallották a fék könnyed csikordulását, lépések a járdán, majd távoli halk csöngetés, lépések az udvar hepehupás kőkockáin, aztán kinyílik az üvegajtó, majd a lépcsőházban van. Mademoiselle Mott keblére szorította a kezét, és ez zadogta, mint egy saját magának. Nem bírom. Amikor Megré látta, hogy az asszony föláll, azt gondolta, hogy ki fog rohanni a konyhába, elrejtőzik, vagy talán elmenekül a másik lépcsőházon keresztül, de csak fölállt és mozdulatlanul várt. Akkor a főfelügyelő is fölkelt a fotelből. Ő is épp úgy meg volt illetődve, akár az asszisztensnő. Olyan teljes volt a csönd, hogy hallani lehetett a világító automata kikapcsolódásának halk neszét a folyosóról, a lámpák elaludtak. Egy kéz tapogatózott az ajtón, Mademoiselle Mott 3 lépést előre lépett, hogy kinyissa az ajtót. Milan szürke öltönyt viselt, kalapját a kezében tartotta. 1 méternyit előre jött, majd visszafordult, anélkül, hogy Megrét észrevette volna, már éppen szólásra nyitotta a száját, amikor hátrafordulván fölfedezte a felügyelőt. Nem szólalt meg azonnal, de menekülni sem próbált, meglepetése és feldúltsága ellenére is látni lehetett rajta, erőlködik, hogy megértse a dolgot, agya sebesen dolgozik. Úgy látszott, nehezen tudja a problémát megoldani. Egy pillanat múlva megrázta a fejét, mintha egy számítást törölt volna le a tábláról, hogy újra előről kezdje az egészet. Minden idegszál a pattanásig feszült, aztán homlokát ráncolva, hol az egyikre, hol a másikra nézett. Majd a fotelokat vette szemügyre, amelyekben azok az imént ültek, a hamutartót a pipával a felügyelő kezeügyében. Már régóta itt van? Kérdezte végül Megrét, csak nem békés hangon. Elég régóta. Kék szeme az ápolónő fájdalmas arcán állapodott meg, tekintetében nem volt se harag, se méltatlankodás, meglepetés igen, de főleg, és elsősorban egy kérdés. Egy kérdés. Meg kellett valahogyan értenie, meg akarta érteni, rendkívüli szellemi képességei voltak. Mindig azt mondták neki, hogy különleges agyveleje van. Be is bizonyította, hiszen lenkezte, egészen lenn, és... Nem ő árulta el, doktor, mondta Megré, hogy véget vessen ennek a kínos jelenetnek. Már mindent tudtam, amikor ide beléptem, vagy nagyjából mindent, csak megerősítésre volt szükségem. Milan mereven nézte a főfelügyelőt, tekintetében nem volt gyűlölet. Mit is kérdezett akkor Pardon a legutolsó Rue Popincourt vacsora alatt? Hogy van-e igazi büntény, amelyet teljesen tudatosan követnek el? Van-e rossz magáért a rosszért?